a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, hálát adunk neked, hogy elhoztál bennünket ma a te házadba. Köszönjük, hogy éltetsz bennünket, és a te kegyelmedből élhetünk. És megköszönjük neked ezt a napot, amit lassan magunk mögött hagyunk. Megköszönjük ennek a napnak minden áldását és küzdelmét, minden örömét, és azt is, amikor talán kudarcot vallottunk és szembesültünk végességünkkel, határainkkal. Megköszönjük ennek a napnak minden találkozását, emberileg és veled is. Megköszönjük az olvasott igét, a megértett üzenetet, a csendben elmondott fohászainkat, a veled való élő kapcsolatot. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy te vagy az, aki megtanítasz bennünket szeretni, megtanítasz bennünket az élet csodájára, hálaadó lelkületre, szolgáló életre. És köszönjük neked, Urunk, hogy akármilyen lelki háttérrel, akármilyen hitbeli állapotban is vagyunk most itt, te szólni szeretnél hozzánk. Ha keresőként jöttünk valakinek a hívására, invitálására, vagy éppen a küszöb előtt topogó, hitre vágyó emberek vagyunk, de még a döntés nem született meg a szívünkben, vagy ha már régóta veled járunk az úton, Urunk, most megvalljuk, mindannyian rád vágyódunk. Vágyódunk valami igazira, valódira, az igazi szóra, az útbaigazításra, a lelkünket felemelő üzenetre, elgondolkoztató igére. Kérünk, Urunk, hogy szólj hozzánk, és engedd, hogy nem újjon el nyomtalanul bennünk ez az óra, hanem hadd szülessen meg valami, ami tőled való. Kérünk, hogy szólítsd meg a szívünket, és engedd, hogy minden akadály távol legyen most tőlünk, és szív szerint rá tudjunk figyelni. Ámen. Isten igét olvasom, testvéreim, Lukács evangéliuma 15. részének első 10 verséből. Lukács evangéliuma 15. részében így olvassuk Isten igét. A vámszedők és a bűnösök minnyájan Jézushoz igyekeztek, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt teszik velük. Ő ezt a példázatot mondta nekik. Ha valakinek közületek 100 juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában, és nem megye addig az elveszett után, amíg meg nem találja. És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében. Hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk. Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy egyetlen megtérő bűnös miatt nagyobb öröm lesz a mennyben, mint 99 igaz miatt, akiknek nincs szüksége megtérésre. Vagy ha egy asszonynak 10 drachmája van, és elveszít egy drachmát, vajon nem gyújt a lámpást, nem söpri-e ki a házát, és nem keresi-e gondosan, míg meg nem találja. Ha pedig megtalálta, összehívja barátnőit és szomszédasszonyait, és így szól, örüljetek velem, mert megtaláltam a drachmát, amelyet elvesztettem. Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek. Ez Istenünk igéje. Néhány évvel ezelőtt két hittanóra között ücsörögtem a padon az egyik iskolában, és az egyik tanterem ajtajára kiragasztva láttam egy papírt, amit viszonylag távolról szemléltem, és megpróbáltam kisilabizálni, hogy mi van ráírva. És ez volt ráírva, gyújtsatok szívetekben szeretetet. és úgy megmelengett az a szívemet, hogy ez nem egy egyházi iskola, milyen jó, hogy ilyen lelki kérdésekkel is foglalkoznak, milyen jó, hogy nem csak a tananyagot próbálják átadni a gyerekeknek, hanem próbálnak valami lelki üzenetet is átadni nekik, ez karácsony közelettével, adventi időszakban volt. És aztán, ahogy ott sétálgattam, témferegtem, még nem kezdődött el az óra, kicsit közelebb mentem, és láttam, hogy valójában mi van a papírra írva, az volt ráírva, gyűjtsétek szelektíven a szemetet. Sok mindenre megtanított ez az élmény, például lehet, hogy szemüveget kéne viselnem, de leginkább arra, hogy mennyire fontos a látás, mennyire fontos a lelki látás. Hogy ne csak azt lássuk, amit látni szeretnénk, amit látni vélünk, hanem azt, ami valójában van. Hogy ne csak annyit lássunk az életből, ami testileg látható és megközelíthető és megérthető, hanem azt is, ami valójában van, ami az élet teljessége, amit lelkileg lehet csak, hitben lehet csak meglátni. A célunk ma este, és minden este ezeken az evangelizációs alkalmakon, hogy tisztuljon a látásunk, akár, ahogy az imádságban mondtam, akár keresők vagyunk, akár az ajtóban toporgók, döntés előtt állók, akár már régóta hívőként élők, de mindenképpen ez a célunk, hogy tisztuljon a látásunk. Sokféle kategorizálás létezik, amely szerint két csoportba lehet osztani az emberiséget, az emberek sokasságát. Hadd mondjak párat. Például az én jövetelem kapcsán fogalmazódott meg ez bennem, lehet mondani, hogy az emberek két csoportra oszthatók, vannak a fasoriak, akik valamilyen módon kötődnek a fasorhoz, és vannak, akik majd fognak, mert ez biztos, hogy így lesz. Aztán vannak, akik kedvelik a focit, vannak, akiket ki lehet kergetni a világból az ilyen témákkal, hogy mi volt a tegnapi meccsem. Vannak jobbkezesek és balkezesek, nők és férfiak, szegények és gazdagok, idősek és fiatalok. Vannak olyanok, akiknek az az élet filozófiája, hogy a legjobb falatot kell a tárról először megenni, mert ki tudja, mi történik aztán. Vannak, akik a végére tartogatják a legjobb falatot. Vannak, akik rendetlenséget csinálnak, és vannak, akik rendet tesznek utánuk. Vannak, akik történetet mesélnek, és vannak, akik meghallgatják a történeteket. Vannak, akik viccesek, és vannak, akik szórakoznak a vicces embereken. És vannak a kiszolgálók, és vannak a kiszolgáltak. Vannak olyanok ezek között persze, amikre mondhatjátok, hogy ezek nem lényeges különbségek, de vannak közöttük lényegesek is, és Jézus is mond pár ilyet az evangéliumban, ami szerint kétfelé oszthatóak az emberek. Vannak bölcsek és bolondok, szegények és gazdagok, betegek és egészségesek, képmutatók és őszinték. De én annak az örömhírét hozom ma közétek, és erről szól ez a mai ige, ez a mai tanítás is, hogy nem kell beleragadni egy-egy kategóriába, hanem lehet változni. Az evangélium lényege az, és ezért jött Jézus erre a világra, hogy megmutassa, hogy van lehetőség a változásra. Hogy az ember élete, az ember szíve, az ember gondolkodása, az élethez való hozzáállásunk változhat. Nem kell véglegesnek tekinteni azt az állapotot, amiben vagyunk, mert Jézus esélyt ad a változásra. Amíg, hozzáteszem, amíg tart a kegyelem ideje, addig van esélyünk arra, hogy változzunk itt a földi világban. Erről szól az evangélium. A vakok látnak, a sánták járnak. A bezárkózottak megnyílhatnak. A foglyok, a megkötözöttek kiszabadulhatnak. Az éhezők jól lakhatnak. A sírók megvigasztaltatnak. Az elveszettek megtaláltatnak. Ahogy a mai igében is olvastuk. Vagyis Jézus azt a csodálatos örömhírt közvetíti felénk, hogy egyrészt van lehetőség a változásra, másrészt ez a változás ez szükséges is az életünkben, de hadd foglaljam össze még tömörebben azt, amiről szól ez az ige, hogy Isten országa maga a változás. Ha Isten országába belépsz, vagy csak közelítesz hozzá, és már majdnem ott vagy, a Szentlélek elkezd munkálkodni benned, és elkezd változtatni. Isten országa maga a változás. Ezt támasztja alá Lukács evangélium a 15. része, és az három viszonylag ismertebb történetet olvasunk, talán sokan hallottátok már ezeket, az elveszett bárányról, az elveszett drakmáról, és az elveszett fiúról, vagy elveszett fiúkról, azt is mondhatjuk. Mert hogy az elveszettség és a megtaláltatás motívuma nagyon mélyen ott van az ember életében, és ezzel szembesít bennünket Jézus. És engedjétek meg, hogy az ige alapján emellett az elveszettség és a megtaláltatás motívuma mellett hadd ejtsek szót arról is, amit két csoport életében látunk ebben az igében. A zúgolódók életében, lehet, hogy föl se figyeltünk erre a szóra az igében, a zúgolódók életében, és a Jézushoz igyekvők, a Jézushoz közelítők életében. Pillantsunk rá erre a két csoportra, és utána pedig nézzük meg azt, hogy mi a közös halmaz a kettő között, és hogy hol találjuk meg magunkat ebben. Először tehát a zúgolódókról. Ugyanis az igében olvassuk, hogy a vámszedők és a bűnösök minnyáján Jézushoz igyekeztek, hogy hallgassák őt, a farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak, ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Arra gondoltam, amikor ezt elolvastam, hogy Jézusnak iszonyú nehéz lehetett szembesülnie ezzel a jelenséggel, hogy miközben ő a leghatalmasabb örömhírt hozza el a világba. Miközben az elképzelhető legnagyobb jó hírt, örömhírt hozza el az emberek szívébe, hozza hozzájuk közel, az emberek ezt mégsem fogadják ugyanilyen lelkesedéssel, kitörő örömmel. Példabeszédek 19.3-ban olvastam egy igét, ami így szól, az embert a saját bolondsága vezeti félre, mégis az Úr ellen zúgolódik a szíve. Még egyszer elolvasom, az embert a saját bolondsága vezeti félre, mégis az Úr ellen zúgolódik a szíve. Isten végtelenül kegyelmes és türelmes. Gondoljatok a saját életetekre, gondoljunk arra, amin keresztül mentünk, hogy hogyan szólongatott bennünket Isten, hogy miből hívott ki, hogy mi mindenen mentünk keresztül, és hogy mennyire türelmes volt hozzánk mindvégig. Végtelenül türelmes, de végtelenül fájdalmas is lehet ezzel szembesülnie az Úristennek, hogy az ember szívekben ott van ez az ellenállás. És a saját bolondságunk romlásba dönt, és eltaszít Istentől, és rengeteg tragédiát, nehézséget élünk át, és közben nem gondolkozunk el azon, hogy miért történnek ezek, sőt, néhányan az Úr felé is megfogalmaznak zúgolódást a szívükben, ahogy az ige mondja. De azon is elgondolkoztam, hogy tulajdonképpen ez a zúgolódás, amiről itt az ige beszél, egyidős az emberiséggel. Ott vagyunk ebben mi is. Nem csak a farizeusok a zúgolódók, hanem az ember természetéhez tartozik hozzá alapvetően. Az Istentől elszakadt természethez a zúgolódás. A bűneset is egy zúgolódásból, egy elégedetlenségből fakad. Hogy nem elég az, amit kaptunk Istentől, nézzük meg, mi újat, mi többet kaphatunk még tőle. Vagy Káinnak a bűne is a zúgolódásból fakad. Hogy nem vagyok kedves Istennek, hogy nem fogadja el az én áldozatomat. És ebből egy gyilkosság fakad, egy testvérgyilkosság. Vagy a megszabadított nép a pusztában ugyanígy zúgolódik, és nem azért ad hálát, hogy végre szabadok vagyunk, hogy végre haladhatunk az ígéret földje felé, hanem Istent vonják kérdőre, és visszavágynak a fogságban. De Jézus ellen is rengetegen zúgolódnak, és az a legfájdalmasabb, hogy még néha a tanítványok is, amikor nem értik őt. De hogy még tovább menjek, Pünkösd után is találunk zúgolódást a gyülekezet életében. Talán azt képzelnénk, hogy amikor kiárad a lélek, akkor már minden a helyén van. Akkor már mint a gyülekezeteket fogunk látni. Amikor a lélek betölti az apostolok szívét, már nem lesz semmi probléma, mindenki a helyén lesz, és mindenki örömmel fogja Isten dicsőíteni. De még ott is van zúgolódás. A 6. részben az Abcselben olvassuk, hogy a zúgolódás támad, mert néhányan mellőzöttnek érzik magukat, és akkor kell megszervezni a gyülekezet szervezettebb diakóniai szolgálatát. A zúgolódás, a morgolódás, a méltatlankodás jellemző oka itt a most olvasott igénkben az, hogy Jézus együtt evett a bűnösökkel és a vámszedőkkel. Más szóval, hadd fordítsam le így, és ezen elmélkedjünk egy picit, gondolkodjunk el ezen. Más szóval olyat tett, ami nem fért bele az emberek gondolkodásába, hit gyakorlatába. Zúgolódtak, mert nem értették, hogy Jézus miért teszi, amit tesz. Nem értették, hogy hogyan érinthet meg tisztátalanokat, hogyan vállalhat közösséget azokkal, akik bűnben éltek, akik hallani se akartak Istenről, akik Istentől elidegenedett életet éltek, és egyáltalán nem akartak hozzá látszólag közeledni, akik kivívták mások rosszallását. Zúgolódtak azért is, hogy még mélyebbre menjünk, hogy Jézus nem csak szóbál az ilyen emberekkel, de fogadja is őket, befogadja őket, együtt eszik velük, a legmélyebb közösséget vállalja velük. Az, hogy Jézus leült velük enni, az azt jelentette, hogy elfogadja őket, hogy szereti őket, hogy a figyelmében részesíti őket, odafigyel rájuk. És most ezen a ponton egy picit hadd álljunk meg, és hadd bátorítsalak benneteket arra, hogy gyakoroljunk önvizsgálatot. Arra hívlak benneteket, hogy gondoljatok egy emberre, a családtagjaitok között, rokonaitok között, vagy a közéletben, vagy az ismerőseitek között, akiről azt gondoljátok, hogy semmi keresnivalója Isten közelében. Vagy hogyha bejönne a templomba, azt mondanátok, hogy mit keres itt? Milyen furcsa, hogy ő itt van. Hát nem így ismerjük az ő életét, hogy nagyon érdekelni a templomba járás, vagy az evangélium. Gondoljátok egy olyan emberre, akinek, hogyha megjelenne Isten közelében, nagyon furcsán hatna rátok. Nagyon furcsán néznétek rá, és kérdeznétek Istent, hogy vajon ő mit keres itt? Mert hogy nem csak a farizeusok zúgolódnak szívükben, néha mi is, akik templomba járók vagyunk, mi is, akik gyülekezet tagjai vagyunk. Kicsit általánosítva azt mondhatjuk, hogy a zúgolódók csoportja a méltatlankodásával igazából Isten munkáját vonja kétségbe. Kérdőre vonja Jézust, hogy mit miért tesz. A maguk igazából kiindulva kétségbe vonják Isten igazságát. Folytatva az önvizsgálatot, hadd kérdezzem, hogy nem tesszük-e ugyanezt néha mi is a zúgolódásunkkal, morgolódásunkkal, méltatlankodásunkkal. Amikor például mások hitét megkérdőjelezzük. Amikor lemondunk valakiről, mondván, hogy ő úgyse tud megváltozni. Befejezzük az imaharcot valakiért. Azt mondjuk, hogy eddig tudtuk csinálni. Már nincs tovább, nincs lehetőség a változásra. Vagy amikor az Úr csodáit elbagatelizáljuk, és az emberi racionalitás szintjére próbáljuk lerángatni. Valaki hozzánk jön, és bizonságot tesz, és örömmel beszámol valamilyen csodás eseményről. Biztos volt már ilyen veletek. És akkor beindul egy ilyen rossz mechanizmus, hogy biztos csak véletlen volt, biztos meg lehet magyarázni valahogy, biztos félreértettél valamit, biztosan van erre valamilyen kézzelfogható magyarázat. Amikor így lerángatjuk a magunk szintjére Istennek a csodálatos világát, és a saját emberi szintünkön próbáljuk azt valahogy befogadni, értelmezni. Talán emlékeztek arra, amikor Jézust a saját ismerősei, a rokonsága is kétkedéssel fogadja, és azt mondják, hogy de hát ez József, ez nem József az Ács fia, hát mi ismerjük őt. Ugyanez a mechanizmus van akkor, amikor mi is kérdőre vonjuk a másikat, és nem tudjuk igazán elfogadni azt, amit Isten tett a maga csodáival. Vagy morgolódunk magunkban a családunk kapcsán, és zúgolódunk. Miért ilyen a férjem? Miért ilyen a feleségem? Miért nem amolyan a gyermekem? Miért nem olyan tehetséges, mint a szomszédom, vagy az ismerősöm gyereke? Vagy amikor a gyülekezetben zúgolódunk, morgolódunk, hogy túl kevesen vannak, vagy túl sokan vannak, valaki miért van itt, vagy valaki miért nincs itt, vagy hogyan öltözött fel a templomba, tehát rengeteg mindenen lehet zúgolódni. Egy jó pár évvel ezelőtt beszélgettem Cseri Kálmán bácsival, és ő említette, hogy a szolgálata elején, amikor néhány alkalommal prédikált vasaréten, akkor egy idő után, pár vasárnap után odajöttek hozzá néhányan egy csoport, és azt mondták neki, hogy nagy tisztelt úr, túl sokat beszél a megtérésről. Aztán egy másik csoport is oda ment hozzá, akik azt mondták neki, hogy nagy tisztelt úr, túl keveset beszél a megtérésről. Lehet zúgolódni amiatt is, hogy ugyanazt az igehirdetést hallgatjuk, de ezt hiányoljuk belőle, vagy éppen ezt tartjuk túl soknak benne. A zúgolódás, hadd fejezzem be ezt a részt, és ennek a csoportnak a vizsgálatát ezzel, a zúgolódás méreg. Mérgezi az ember szívét. Jeremiás síralmaiban ezt olvassuk. Azt mondja a próféta, üröm és méreg nyomorúságomra és hontalanságomra gondolnom. Mindig erre gondol és elcsügged a lelkem. De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Az elején éppen erről beszéltem, hogy van lehetőségünk kimozdulni a berögzült kategóriánkból, a gondolkodásmódunkból, ami eltávolított Istentől. Ezek az emberek, akik zúgolódtak, távol maradtak Jézustól. Nem vették észre az esélyt, nem éltek a lehetőséggel, hogy közel lehessenek hozzá, hogy az evangéliumot hallgathassák. A méreg ez az zúgulódás, ez megmérgezi az élet minden területét. És ebből szeretne bennünket kimozdítani Jézus, amikor felhívja a figyelmünket arra, hogy itt nem csak zúgulódók vannak, figyeljétek meg, hanem vannak Jézushoz igyekezők is. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan Jézushoz igyekeztek, hogy hallgassák őt. Igyekeztek és közelítettek Jézushoz, hogy hallgassák őt. Érdekes volt az eredeti szövegben rádöbbenni, hogy mintha egy szójátékot hozna a Szentírás elénk, mert egy nagyon pici, egy pár betűnyi különbség van csak a zúgulódni és az igyekezni ige között. Pedig mennyire távol áll egymástól ez a kettő. Egyáltalán nem mindegy, hogy zúgulódás van-e a szívünkben, és ez uralja a gondolkodásunkat, az életünk minden területét, vagy pedig igyekszünk, hogy megpihenjünk, hogy megnyugodjunk Jézus közelében, és őt hallgassuk, hogy végre a közelében lehessünk. Gondoljatok a mai útjaitokra, merre jártatok, milyen munkákat kellett elvégeznetek, milyen feladatotok volt otthon a gyerekek körül, milyen távolságokat jártatok be autóval, vagy esetleg a világhálón, milyen távolságokat kellett áthidalni egy-egy konfliktust kezelve ember és ember, lélek és lélek között, milyen nehézségekkel kellett megvívnotok, megküzdenetek, vagy éppen hitben mennyire távol érzitek most magatokat, vagy mennyire tudtatok egészen közel lenni ma az Úrhoz. Nemrégiben egy hittanórán másodikosok között Ábrahám történetéről beszélgettünk, és volt egy szókereső játék, amiben előre megadott szavakat kellett kikeresni, és egyszer csak nagy lázasan dolgoznak a gyerekek, egyszer csak az egyik jelentkezik, és azt mondja, Gergő bácsi, nem találom a hitet. Nagyon megérintett ez a pillanat, hogy a hit szót kellett megtalálni abban a betűhálóban. Nem találom a hitet. Értitek, ez azt jelenti, amikor az ember annyira távol kerül, most lelki értelemben mondom, annyira távol kerül Istentől, hogy ezt mondja, nem találom az utat, nem találom a hitet, nem találom a kulcsot egy helyzethez, nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt megoldani. De mi a megoldás? Az, amit a vámszedők és a bűnösök esetében látunk, hogy ők igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. Mert meglátták Jézusban azt, hogy ő az, aki az életüket meg tudja ragadni. Ő az, aki meg tudja változtatni a szívüket. Ő az, aki nem utasítja el őket. Ő az, aki nem csak vámszedőt és bűnös lát bennünk, hanem az embert, a megváltásra szorulót, az elveszettet. És ők voltak azok, akik valóban azért mentek, hogy hallgassák Jézust. Nem azért, hogy okoskodjanak. Nem azért, hogy zúgolódjanak. Nem azért, hogy azzal az attitűddel álljanak hozzá az élethez, és minden emberi kapcsolathoz, hogy én mindenre tudok választ adni. Nem tudom, ismertek olyan embereket, akik mindenre tudják a jó választ. Engem borzasztóan fárasztanak az olyan emberek, bocsánat, hogy így mondom, amikor azt tapasztalom valakivel kapcsolatban, hogy ő azt gondolja, hogy ő mindenre tudja a választ. Hogy sosem mondja azt, hogy erre nem tudom. Itt elakadtam, itt megtorpantam. A zúgulódó embereknek, a farizeusoknak a lelkülete az ebbe erre sodort őket, hogy ők mindenre tudták a választ, és mindenkit túl akartak beszélni. Mindent jobban tudtak, mindent megmagyaráztak. És ehhez képest óriási a kontraszt, és hadd mondjam ennek az örömhírét újra, nagyon-nagyon örülök, amikor ezt olvasom az igében. Óriási a kontraszt, amit látunk a vámszedők és a bűnösök esetében, mert ők miért mennek Jézushoz? Hogy hallgassák őt. Erősebb kifejezéssel, hogy befogják a saját szájukat, és csüngjenek Jézus ajkain. Hogy ne a saját hangjukat akarják visszahallani, hanem egyedül Jézusra figyeljenek. Talán többen ismeritek Jób könyvét, aki sok tragédián megy keresztül, és az életében rengeteg veszteség van, és jönnek a barátai, akik próbálják értelmezni ezt a helyzetet, és végül eljut odáig Jób, hogy elfogynak a szavai, próbál Istenre figyelni, és próbálja tényleg tőle elfogadni a végső tanítást. És van egy ige legalábbis az új fordítás szerint, ami most nagyon megérintett újra vele kapcsolatban, azt mondja Istennek, kezemet a számra teszem. Kezemet a számra teszem. Amikor már annyira sok van a szóból, annyira sok van a magyarázatból, annyira sok van az okos, filozófikus gondolatokból, annyira sok van az okoskodásból és a zúgolódásból, akkor ezt tehetjük Jobbal együtt, a bűnösökkel, a vámszedőkkel együtt, hogy a szánkra tesszük a kezünket, és hallgatjuk Jézust, a közelébe megyünk, és vele akarunk közösségben lenni. Mekkora alázat kellett ehhez? mekkora nyitottság kellett ez, hogy ezek az emberek félretegyék az előítéleteket, amik feléjük áramlottak, és oda menjenek Jézushoz, a szájukra tegyék a kezüket, és hallgassák az élet urát, a megváltót. A mennyei szózat is így szól több alkalommal az evangéliumban, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok, ő benne gyönyörködöm. Hallottunk zúgolódókról, és hallottunk Jézushoz igyekezőkről, és végül hadd mondjam, hogy van egy közös halmaz. És ez a közös halmaz pedig arról szól, hogy akár zúgolódók az emberek, akár zúgolódók vagyunk, vagy vagyok, akár Jézushoz igyekező vagyok, akár vámszedő, vagy bűnös vagyok, de mindannyiunkra igaz, hogy elveszettek vagyunk. Erről szól az elveszett bárány, az elveszett drakma, és a tékozló fiú példázata is. Jézus Krisztus a jó pásztor, és az ő szemében mi mindannyian elcsatongolt, elveszett bárányok vagyunk. Lehet, hogy most azt gondolod, hogy te már a nyáj tagja vagy, te már jó helyen vagy, te tudod, hogy hol van az élet forrása, te hallgatsz a pásztor szavára, de vizsgáljuk meg az életünket, testvéreim, ha ilyen állapotban is vagyunk, hála az Úrnak, nem csatongolunk el néha? Nem nézünk más legelők után néha? Nem érezzük néha, hogy máshol is megtaláljuk mi a táplálékunkat? Nem esik meg az egy hívő, szolgáló, templomba járó emberrel is néha, hogy egy másik pásztort próbál keresni magának? Jézus annyira kegyelmes ebben, amikor mindannyiunknak mondja, hogy én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhaiért. És annyira jó azt olvasni, hogy milyen öröm van akkor, amikor megtér egy bűnös ember. Amikor megtaláltatik egy bűnös ember. Amikor visszatér egy ember Krisztusnak a nyájába, a jó pásztornak a nyájába. Hatalmas örvendezés van a mennyben. Az jutott eszembe, hogy biztos átéltetek már olyat, hogy elveszítettetek valamit. És akkor mentünk, kerestük a találtárgyak osztályán, reménykedve, hogy ott lesz, hogy valaki leadta, hogy megvan, hogy megtaláltatott. Milyen nagy öröm, amikor megtalálunk egy egyszerű tárgyat, amit elvesztettünk. Még nagyobb öröm az, amikor megtalálunk egy elveszett gyermeket. Nem tudom, volt-e már ilyen veletek, hogy csak pár másodperc, a szem előtt éveztettünk egy gyereket a bevásárlóközpontban. Velünk már volt ilyen. Borzasztó riadalom, borzasztó félelem, és aggódás, hogy hol van. És amikor előkerül, amikor látod újra, örvendezés van a szívedben. Természetes módon. És ennél sokkal hatalmasabb örvendezés van a mennyek országában, amikor megtaláltatunk. Amikor az elveszettségünkből visszatérünk Krisztushoz. Amikor rátalálunk újra. Amikor halljuk újra a jó pásztor hangját. Hadd zárjam egy történettel, ami Hemingway tollából való, lehet, hogy van, aki már ezt ismeri, de engem nagyon megragadott ebben az igével kapcsolatban. Egy apának megromlott a kapcsolata a fiával, a fia nagyon haragudott rá, rosszban voltak, sok rossz, negatív dolgot mondott az apjára, és megszakadt közöttük a kapcsolat. De ez az apát nem hagyta nyugodni. Úgy érezte, hogy neki kötelessége, dolga, hogy felvegye a kapcsolatot ezzel a fiával, aki mégiscsak hozzátartozik, az ő véréből való. Szerette volna újra felépíteni a kapcsolatot. De mivel nem tudta, hogy hol lakik, ezért arra gondolt, hogy felad egy újsághirdetést. És az újsághirdetésben nagyon általánosan fogalmazott, azt mondta, azt írta ebben a feladott újsághirdetésben, hogy Pákó, én szeretlek téged, minden meg van bocsátva. Találkozzunk bizonyos napon, 10-kor a szerkesztőségnél. Feladta az újsághirdetést, és amikor az adott napon odament a szerkesztőség elé, 800 Pákó nevű fiatalember tolongott, akik vágytak az apjuk megbocsátására. Akik rosszba voltak az apjukkal, akik szerettek volna újra egy felépített kapcsolatot az édesapjukkal. Valami nagyon mélyet fogalmaz meg ez a kis novella. Azt, hogy vágyunk vissza az Úrhoz, hogy vágyunk vissza a jó pásztorhoz, hogy vágyunk vissza az atyai házba, és hogy szeretnénk jóban lenni az Úrral, az Istennel. Isten most hív bennünket, akár keresők, akár már megtaláltak vagyunk, akár elcsatangolt bárányok, akár a nyájban lévő juhok vagyunk. Jézus most újra megerősíti ezt a hívást. Jöjjetek! A vámszedők és a bűnösök mindnyájan Jézushoz igyekeztek, hogy hallgassák őt. Ámen. Köszönjük, Jézus, hogy Te hívsz bennünket magadhoz. Köszönjük, hogy olyat kínálsz nekünk, amit senki más nem tud megadni. És köszönjük, hogy napról napra megújítod a kegyelmedet rajtunk, és újabb esélyeket, lehetőségeket adsz nekünk. Köszönjük, hogy Te tudsz megérinteni bennünket igéddel, és Te látod, hogy hol talált el bennünket ma az ige, hol mozdított meg bennünk valamit, hol sarkalt bennünket változásra, hol találkoztunk veled, mint hatalmas, igazságos Úrral, aki előtt nem állhatunk meg önmagunkban, és hogyan láttunk téged mégis kegyelmes Úrnak, aki változásra, megtérésre, megújulásra buzdítasz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy jöhetünk hozzád, és hogy nem kell betartanunk különböző protokolláris előírásokat, nem jöhetünk hozzád úgy, ahogy vagyunk, és vágyhatunk arra, hogy Te megindítasz, megszólítasz, megérintesz bennünket. És köszönjük, hogy jöhetünk hozzád mélységeinkből, betegségeinkből, gyászunkból, jöhetünk kétkedő gondolataink közül, jöhetünk konfliktusainkból, és jöhetünk örömeinkkel, hálánkkal, békességre való vágyásunkkal. Urunk, hálásak vagyunk mindezért, hogy ezt a mérhetetlen mennyei gazdagságot kiárasztod ránk, megosztod velünk, megajándékozol ezzel bennünket. És kérünk, hogy kísérj haza bennünket ezen a mai estén, ezzel az igével, ezekkel a példázatokkal, és mutasd meg, hogy hol vagyunk, és hogyan vagyunk elveszettek, és hogyan lehetünk megtaláltak, és hogy mekkora öröm van a mennyben, amikor mi megtaláltatunk. Köszönjük, hogy meghallgattad a magunkban elmondott imádságokat, és most közös imádságunkkal, melyet tőled tanultunk, jövünk hozzád. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Ámen. A 654. éneket énekeljük záró éneképpen. A 654. énekünk így kezdődik, új szövetséged elfogadom.